többet ésszel. Műsor az innovációról és a lehetőségekről itt, a Klubrádióban.
Jó napot kívánok! A Klubrádió tudományos és fantasztikus műsorában Pataki Gábort hallják. Jós Andrea most valószínűleg egy hűvös gimnáziumi szobában vidám órát tart. Mostantól kezdve minden második héten én fogom vezetni a többet észelt. A természettudományos és a humán témák mellett én majd a következő adásban megpróbálok egy kicsit a technika világából is híreket hozni, de a mai napon nem ezt tettem. Az első fél órában rádiózni fogunk, második fél órában pedig szervezetet építünk kócsokkal. Csapjunk bele! Itt a remek alkalom, hogy a Verőcei Rádiómúzeum tulajdonosával, Perneki Sándorral újra beszélgethessek közös szerelmünkről. Verekedni valószínűleg nem fogunk a rádióról és a rádiózásról. Ugyanis az elmúlt napokban volt 90 éves a magyar rádiózás, és a következő napokban pontosan december 10-én lesz 14 éves a Klubrádió, az ebben a formában működő Klubrádió. Sándor, mi történt ez alatt a 90 év alatt? Változott valamit a rádiózás?
Az elmúlt 90 évben a rádió teljesen megváltozott. Egy tipegő topogó valamiből egy fölnőtté vált.
Hogy tipeget topogott ez a rádió?
Hát a tipegést úgy kell érteni, hogy nagyon kezdetleges technikával indultak 1925. december 1-én a Rákóczi út 22 szám alatti stúdióból. Ott volt a telefon hírmondó és rádió részvénytársaságnak a stúdiója egy emeleti lakásban. Tehát innét indult el, nagyon kezdetleges technika volt, egy darab mikrofon volt, erősítő is egy volt, nem volt olyan keverés technika, mint ami ma van, nem volt hangrögzítés, tehát minden műsor élőben ment le.
Ez milyen minőséget biztosított?
Hát a minőséggel nem volt probléma, olyannyira nem volt probléma, hogy a Magyar Rádiónak, tehát a Budapest Rádiónak az adásait, ahol csak tudták fogni, nagyon szerették, tehát jó hangminőségben tudtak sugározni, illetve olyan színvonalú műsort sugároztak, hogy azért nagyon sok országba föláldozták az idejüket, hogy a Budapestet hallgathassák.
Hogy lehetett, hiszen a Budapest határain belül lehetett csak fogni a rádiót, hogy lehetett külföldön hallani?
Hát a rádió hullámoknak ugye nem lehet határt szabni. Az akkori rádióadónak ugye kis teljesítménye volt, de mindig előfordul, hogy egy kis teljesítmény adót jó vételi viszonyok mellett távolabbi helyeken is lehet fogni időszakosan. Tehát ez nem egy stabil, nem egy állandó vételi lehetőség volt, hanem egy időszakos, de ennek ellenére nagyon sokan fogták távoli helyeken is. Még sok esetben, ha jól tudom, a kezdeti időszakban is, még amikor kísérleti adások voltak, kaptak visszajelzéseket, hogy hallották, és jó műsor volt, tetszett nekik, és így tovább. Tehát ilyen olvasói leveleket kaptak vissza, akkor még a posta kísérleti állomás dolgozói. Hát a sugárzás oldalon, ugye középhullámon sugároztak. Kezdetben, ahogy előbb is beszéltünk, hogy viszonylag kis teljesítménnyel kezdetben 2 kilovattal, ezzel szinte Budapest is környékét lehetett besugározni, csak az 50-es évek végére valósult meg az a lehetőség, hogy URH-n is lehessen, tehát FM sávon is lehessen sugározni. Ennek kellett egy technika, egy időszak, míg ez a technika addigra kifejlődött. Itt gondolok az alkatrész méreteknek a változásától, a gyártás technológián keresztül, a csőtechnikán keresztül, mindenen keresztül egy nagy fejlődésnek kellett végbe menni ahhoz, hogy ezt elérjük és bekövetkezzen. De a mai sugárzás ugye megint csak kis teljesítménnyel megy, de nagyon sok úgynevezett helyi adóval, és ezeket szokták láncba kapcsolni, és így tudnak nagyobb területet lefedni. Még a gerincadók is középhullámú adókhoz képest jóval kisebb teljesítménnyel dolgoznak.
Igen, úgy tudom különben, hogy 327 adótorony van Magyarországon. Mi a különbség ezek között, miért nem elég egy?
Hát azért is nem elég egy adótorony, mert vannak olyan területek, ahova egyik másik adótorony nem lát be. Ugye nem sík Magyarországnak a felülete, habár nagyon nagy síkterület van az Alföldön, de azért vannak kisebb dombok, hegyek az ország területén, és sajnos vannak a hegyek által kitakart helyek. Illetve a URH vagy FM sugárzásnak a tulajdonsága az, hogy ilyen 30-50-60 kilométeres sugarú körben tud maximálisan sugározni teljesítménytől függően.
Visszatérünk, mert azért ez egy megfoghatatlan dolog, főleg a hallgatóink számára maga a sugárzás, de ott van a megfogható dolog, maga a rádió, a doboz, ami megszólalt. Mit láthatott az akkori hallgató, hogyha belenézett egy kicsit a készülék mélyére?
A korai készülékek nagyon egyszerűek voltak, tehát a dobozon belül általában két alkatrész volt. Az egyik egy tekercs volt, ami részhuzalból volt föltekerve, viszonylag nagy méretű tekercs volt, és volt benne egy úgynevezett forgókondenzátor, amivel állomásra lehetett hangolni magát a készüléket, és volt kívül egy kristálydetektor, egy egyenirányító szerepe volt, egy demodulátor szerepe volt pontosabban, volt egy fejhallgató hozzá, hangsúlyozom, nem hangszóra, hanem fejhallgató, egy külső nagy, magas antenna, és egy földelés. Ezek kellettek a jó minőségű vételhez.
Vissza a tudományos fantasztikumhoz, mi az a kristálydetektor?
A kristálydetektor elsősorban ásványi anyag, valamilyen, nem tudom megmondani, mert én nekem ezek a kémiai dolgok teljesen idegenek, tehát egy ásványi anyag, aminek olyan tulajdonsága van, hogy a rádió jelét hallhatóvá teszi a hallgatóba, tehát a rádiófrekvenciás jelet levágja, egyszerűen úgy mondjuk, hogy demodulálja, és a hangfrekvenciás jel jut már csak a hallgatóba. Nem csak ásványi anyagról van szó, tehát ezt mesterségesen is elő lehet állítani, azok sokkal tisztábbak és sokkal jobb minőségűek szoktak lenni.
Biztosan ön érti, hogy tudná-e vizualizálni annak, akinek ez egyáltalán nem jut el az agyáig?
Hát ez nagyon
és
nehéz.
Hogy lesz a hullámból, a kristályba érkező hullámból hang?
Hát úgyhogy a rádiófrekvenciás rezgés, ami jelenleg 540 kHz-en megy, de ő az egyetlen egy ilyen középhullámú adó, ezt az 540 kHz-es frekvenciát emberi fül nem hallja. Erre van ráültetve a hangfrekvencia. Ezt a ráültetést úgy hívják, hogy modulálás. Na most, amikor a hallgatóhoz jut, hogy ez újból hallgatható legyen, ezt a 540 kHz-es frekvenciát el kell tüntetni. Ennek a módja az, hogy egy ilyen kristálydetektort tesznek az útjába, és nagyon leegyszerűsítve ezt a hullámot onnét levágja, és ott marad a hangfrekvenciás jel, ami ugye köztudott, hogy 20 Hz, 20 kHz-ig tart. A középhullámú adón ez mindössze 4,5 kHz-es sávszélességet jelent. Tehát akkora sávot lehet hallani a 20 kHz-ből mindössze.
Jó, hát azért akik nem annyira jártasak a tudományok világába, azoknak ez tényleg csoda, hogy lehet, hogy az egyik pontban beszélnek, és mindenféle vezetékek nélkül eljut a hang a másik pontba. Ez abban az időszakban, amikor megszólalt a rádió, akkor ez csodának számított?
Az volt, teljes egészében. Hasonlóan, mint a gőzgépnek a megjelenése, vagy az autóknak a megjelenése, de mondhatnám ugyanígy a nyomtatás megjelenését is.
Ehhez a csodához, mint általában a csodákhoz, csak a kivételesek juthattak hozzá?
Elsősorban azok, akik meg tudták fizetni, másodszorban pedig azok, akik érdeklődtek utána, és megfelelő technikai érzékük is volt, és esetleg egy általam előbb említett detektoros rádiót is el tudtak maguknak otthon készíteni. Természetesen hozzá anyag kellett, alkatrész kellett, de abban az időben, tehát a korai időszakban már az üzletek árulták ezeket az alkatrészeket, nem éppen túl olcsón, de meg lehetett venni, olcsóbb volt, mint egy komplett gyári készülék. Még hogyha az is egy detektoros volt, még mindig olcsóbb volt egy otthon elkészített készülék.
De úgy tudom, abban az időben nem csak a rádióért kellett fizetni.
Nem csak a készülékért, így van, hanem a rádió használatáért is fizetni kellett, úgynevezett előfizetési díjat kellett fizetni, olyannyira, hogy nagyon sokáig, egy pár éven keresztül csak úgy lehetett megvásárolni a rádió vevőkészülékeket, ha a postán a vételi engedélyt kiváltották, üzembentartási engedélyt kiváltották, befizették az első havi előfizetési díjat. Az első időszakban ez 30 000 korona volt, amikor a korona elmúlt, utána jött ugye a pengő, a pengős korszakban ez 2 pengő 40 fillér volt.
Na most, hogy mekkora pénz valami, volt... de arányosítani tudjuk ezt az árat?
Igen, épp ezt akartam mondani, hogy mekkora pénz volt ez a 2 pengő 40. Hát menjünk oda egész el József Attila 32. születésnapjáig. Azt mondja, igen, hogy 32 éve elszelelt, havi 200 pengő sosetelt. Ez 1937-ben volt, tehát egy picivel később volt ugyan, de a pengő elég stabil pénz volt abban az időben. Tehát a 200 pengő egy álom nagy pénz volt. Ezzel szemben volt nálam egy látogató, akinek a nagyapja egy uradalomban volt béres. Napi, heti béres volt, tehát hetente kapott fizetést, ezért szántott, vetett, aratott, csépelt, lovat hajtott, lovat tisztított, állatokat etetett, és így tovább. Látástól Mikulásig dolgozott, és kapott hetente 16-20 pengő között. Uh-huh. Tehát hát havonta körülbelül 60-80 pengő.
Akkor luxus volt rádiózni.
Így van. Tehát, hogyha valaki meg tudott venni egy olcsóbb készüléket, egy 50-80 pengős készüléket, arra bizony hónapokig kellett neki spórolnia. Uh-huh. A szájától vonta meg a falatokat sok esetben.
Hát most meg szinte ez a legolcsóbb médium hát szolgáltatás. Nézze,
most ott tart a dolog, hogy egy havi fizetésből játszva meg lehet venni bármilyen rádióvevő készüléket, és sokkal többet tud, mint az akkori készülékek tudtak.
Perneki Sándorral, a Verőcei Rádiómúzeum tulajdonosával hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Többet ésszel. Tovább keressük a lehetőségeket.
Folytatom a beszélgetést Perneki Sándorral, a Verőcei Rádiómúzeum tulajdonosával. Na, akkor el is jutottunk egy fontos ponthoz. Most beszéljünk arról, hogy mi történik most, abban a történelemben mi történt 90 év alatt, amiben már 14 éve beírta magát a Klubrádió is. Tehát, hogy most, hogyha az ember rádiózni akar, szaunában, fodrásznál, még akár lehet, hogy repülőn is, azt megteheti, ha jól gondolom.
Gyakorlatilag szinte mindenütt. Hát a technika, a technológia nagyon nagyot változott.
Igen, de azon belül mi?
Az alkatrészek méretei, az áramellátásuk, de minden.
De ugyanaz, minden. Ugyanaz a folyamat játszódik le, ugyanaz a technológia?
Gyakorlatilag ugyanaz játszódik le, csak 1949-ben felfedezték a tranzisztort. A félvezetőt. És onnét kezdve szépen fokozatosan átalakult a rádiógyártás is. Szépen fokozatosan, körülbelül egy 20-25 év alatt kiszorította az elektroncsöveket, és átvette az uralmat a félvezető, a tranzisztor, későbbiekben az IC-ket pedig most már az utóbbi pár évben a processzorok szorítják ki.
Ugye, mert azt akartam mondani, hogy senki ne szerelje szét a telefonját, ha éppen azon hallgat minket, mert abban már nem lesz tranzisztor.
Hát, ha van is benne, nem fogja megtalálni, mert olyan pici.
Akkor mi van benne most?
A mostaniakban legtöbbször már annyira integrálják az áramköröket, tehát egy adott chipbe, egy processzorba összeépítenek mindenféle tudást előre meghatározott módon, hogy szinte minimális külső kiegészítő alkatrészre van szükség. Úgynevezett célorientált áramköröket építenek és gyártanak.
Milyen más technológiák vannak még, amiken keresztül hallgatható a rádió?
Hát most ugye a rádió műsorszórás volt eddig szó, de a rádió, mint olyan, az utóbbi pár évben, vagy inkább azt mondom, hogy talán másfél évtizedben teljesen átalakult. Tehát vannak olyan rádiók, léteznek olyan rádiók, akiknek nincs is adójuk, hanem interneten keresztül továbbítják a műsorokat. Tehát ugyanúgy megszerkesztik, mint egy nagy rádió, ugyanúgy létrehozzák a műsort, de nem sugározzák ki, hanem az interneten egy megadott streammel továbbítják a hallgatók felé.
És vannak olyan rádiók, amik például mind a két rendszerben szólnak, mint ahogy a Klubrádió is, van. Hogy egyrészt internetes felületen is lehet minket hallgatni, másrészt...
Sőt, talán mindegyik rádiót most már.
Szinte mindegyik rádió.
Tehát még a nem kereskedelmi rádiókat is lehet, meg az összes kereskedelmit is lehet. Vannak nagyon jó portálok, ahol összegyűjtik ezeket a úgynevezett streameket, uh-huh. Tehát ezeket az eléréseket, és lehet online hallgatni.
De én már láttam olyat is, hogy valaki bekapcsolta a számítógépét, beledugott egy úgynevezett transmittert, és a közelben lévő rádióban megszólaltak rádióadás.
Így van, azt is lehet csinálni, az is egy megoldás, tehát a környéket el lehet látni, egy nagyon kis teljesítményű úgynevezett helyi adót működtet ilyenkor az a valaki.
A transmitter az egy helyi adó?
Az gyakorlatilag helyi adó, tehát megkapja a hangfrekvenciát egyik oldalon, a másik oldalon, tehát ez a fajta transmitter megkapja a hangfrekvenciát, és a másik oldalon pedig egy vívőfrekvenciával ellátott jelet sugároz ki, és utána ez a rádió vevő készülékek számára, tehát az URH-s készülékek számára értelmezhető jel, és vissza tudják ugyanúgy állítani hangfrekvenciává, mint hogyha az egy távoli adónak a ételből érkező jeléből vette volna.
Ezek még pillanatnyilag elég kis hatótávolságúak. Lehetséges, hogy ezzel majd tényleg mondjuk én bekapcsolom otthon a számítógépet, bedugom a transmittert, és a panelházunk minden lakásában lehet hallgatni.
Gyakorlatilag erre van nagyjából kitalálva, és nem többre.
Nem, autóra van kitalálva, én azt hiszem, hogy autóban működik ez.
Tehát egy a lényeg, hogy viszonylag kis hatósugarú, tehát néhány méter, vagy esetleg néhány tíz méter. A hatósugarú pontosan azért, hogy a másik rádiózót ne zavarja.
És itt karácsony környékén beszélhetünk megint csak egy különlegességről, az internet rádió.
Igen, léteznek olyan készülékek, és nem kell hozzá számítógép, hanem csak egy internet kapcsolat, és gyakorlatilag ugyanaz, mint hogy a számítógépen keresztül hallgatná valaki, de nem kell még egyszer bekapcsolni, hanem ezt az eszközt kell csak működtetni. Ez ugyanígy lehet vezeték nélküli, vagy vezetékes csatlakozással az internethez.
De ilyen módszerrel akár Londonban is tudom hallgatni a klubrádiót.
Bárhol a világon.
Internet rádió.
És nagyon sokan hallgatják is külföldön a rádió, magyar rádióadásokat. És még egyről beszéljünk, nagyon kevés szó esik róla, pedig most már több mint 10 év óta megy Magyarországon kísérleti jelleggel a DAB. Ez a digitális adástechnológia, ami hasonló, mint a földi digitális tévéműsor. Tehát itt is arról van szó, hogy egy viszonylag kisebb sávszélességen több rádióműsort lehet továbbítani. Ugye mátrix szólva, úgy, mint a tévéadásokat a földi digitálisnál. Tehát ott is az van, hogy egy mátrixban 6, illetve 8, 16, meg nem tudom hány csatornát lehet a minőségtől függően beépíteni. Itt is a rádió műsorokat ugyanígy be lehet építeni, mono, stereo adástechnikát figyelembe véve, annyi állomást, amennyi abban a sávszélességben, minőségben még hallgatható.
Mi kell ahhoz? Hát ez a DAB aztán meg végképp nem jutott el a hétköznapi emberekhez szerintem még.
Nagyon kevés van, ez még drágább, mint az előbb említett internetrádió, és egyelőre csak Budapest és környékén, tehát Budapest vétel körzetében fogható ez a DAB, és ha jól tudom, csak néhány rádió műsor fut rajta. És nagyon drágák a készülékek, tehát egy jobb minőségű DAB-vevő manapság is 40-80 ezer forint között van.
Tehát hogy az akkori csodából, amikor egy hatalmas nagy dobozból lehetett hallani viszonylag jó minőségű hangot Budapesten, abból az lett, hogy a világ bármely pontján lehet hallgatni elképesztően érdekes eszközökkel a rádiót, de mi változott a tartalommal? Milyen tartalomszolgáltatás volt a 90 évvel ezelőtti időszakban?
90 évvel ezelőtt, ugye valahogy olyasmi szöveg volt, pontosan nem emlékszem a szövegre, de arra törekedtek, hogy mindenféle külső pénzek nélkül működjön a rádió, tehát reklámok nélkül, kereskedelem, tehát nem akarták, hogy kereskedelmi rádió legyen a rádió. Manapság pedig, ha valaki meg akar élni, tehát működtetni akarja a rádiót, bizony el kell adni magát, illetve a műsorát valamilyen szinten. Na most ezeket nevezik kereskedelmi rádióknak.
Igen, mi magunk is azok
vagyunk. Így van, egyféle kereskedelmi rádió a klubrádió.
Elnézést kérek azoktól, akik furcsának tartják, hogy sokat beszélünk magunkról, de elkerülhetetlen, hiszen ennek a 90 év történetének mi is részesei vagyunk.
És úgy érzem, hogy jelentős része, ha arányba állítjuk, nem is olyan kis része. Mint egy 1/6 időben, ha jól számolom, részt vett ebbe a 90 évben a klubrádió is.
Tehát akkor megszólalt 1925. december 1-én a rádióadás, mit hallhattak a hallgatók?
Hát, hogy miket hallhattak akkor. Nagyon-nagyon-nagyon szép kis műsort állítottak össze ebből az alkalomból a rádió akkori nagy tiszteletű szerkesztői. Úgy nyitottak, hogy Molnár Imre régi magyar dalok 17.-18. századból, Kern Orwell feldolgozásában. Ez volt az első műsorszám.
Volt bemondó?
Valószínűleg igen. Erről a történetek ugyan nem szólnak, de már ekkor ennél a telefonhírmondó és rádió részvénytársaságnál ott dolgozott Sercede bácsi. Valószínűleg ő lehetett a speaker már a rádió indulásánál is ennek a műsornak. Sajnos nem sokat lehet róla tudni. Serc bácsi egyébként 1906-tól dolgozott a telefon hírmondónál, és így a rádiózást megelőzve ő már bemondó, ő már speaker volt. A 30-as évekig dolgozott, amíg egy hangszárgyulladás következtében teljesen el nem veszette a hangját.
Nagyon egyszerű ez a rádió, nagyon egyszerű az a technológia, ami alapján eljut hozzánk, mégis nagyon sokat tett a rádiózás fejlődése, a technika és a tudomány fejlődéséhez is.
Pontosan. Ugyanis mindenféle elektronikai eszközök valamilyen módon a rádiózásból fejlődtek ki, rádiózáshoz köthető. Tehát ahogy miért jelentek meg ugye az elektroncsövek? Valami úton módon kísérleteztek vele, és rájöttek, hogy ha egy izolámpába betesztek még egy elektródot, akkor az vezérelhető, erősíthető a jel, és így tovább. És ez nagyon fontos dolog volt, mert föl lehetett erősíteni a jeleket, hosszabb távon lehetett továbbítani, rengeteg előnye volt. Na de utána ezt felhasználták a mérőműszereknél, felhasználták az orvosi műszereknél, és minden területén az életnek. Tehát ha bármerre lépünk jelenleg, nincs olyan, hogy valamiféle elektronikai eszköz ne legyen. Ott a gépkocsi elektronika vezérli. Kisebb komputer van a gépkocsikban. Háztartás, mikrohullámú sütő, mosó, mosogatógép. Csak a legfontosabbakat mondjam. De most már egyik másik hűtő is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megemlékezhettünk a 90 éves magyar rádiózásról és a 14 éves klubrádióról. Köszönöm Perneki Sándornak a beszélgetést, a Verőcei Rádió Múzeum tulajdonosát hallották. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen, és boldog születésnapot a klubrádiónak, és boldog születésnapot a magyar rádiózásnak.